is sok szeretettel köszöntelek benneteket, hát most ilyen családiasabban vagyunk, úgyhogy ezt használjuk ki ennek előnyeit, akkor kicsit is diszkusszívabb lesz. Először is mondom, hogy délután mi lesz, hogy arra is úgy lélekben készüljetek. Délután ugye én most advent történelemmel szeretek foglalkozni minden délután, 1888 és annak környéke. Jó, leginkább 1888. Én úgy gondolom eléggé, nem is tudom, tehát érdemes tanulni belőle, és egy kicsit olyan félreértett időszak az egyház történetnek. Majd megbeszéljük délután. Jó, érdekes lesz. Legalábbis nekem érdekes volt. A délelőtt én két világtörténeti eseménnyel maival kezdeném, és akkor utána beszélgessünk. Dani, mi ég mostanában? Mindenkinek ez jut be. Amazonas. Az Amazonas ég. Nem tudom, tudjátok, hogy ez miért baj, hogy ég? Baj az, hogy ég? Miért? Ugyanekkora ég Afrikában. Tessék? De ugyanekkora terület ér Afrikában. Egy erdő, hogyha hagyják békében, akkor az alkalmanként leég. Ez a szokása. Tehát, hogyha bármilyen erdőt egyszer voltunk kint Yellowstone-ban, ott ugye van egy érintetlen erdő, azt látszik, hogy elég sok ilyen füstnyom van, mert ez teljesen természetes, hogy mit csinál egy erdő, megnő egy fa, az 50 év, aztán kidől, akkor 50 évig korhad, elég sokáig, tehát nagyon sok száraz fa van a talajon. Ez a nagyon sok száraz fa, ez néha begyullad, és akkor néha le is ég, ami nem is olyan nagy baj, mert akkor egy kicsit úgy eltakarítja a romokat az útból, és akkor lehet szépen frissen nőni. Tehát az égés önmagában nem a nagy baj. Akkor mi a baj az Amazonasszal?
Pusztulom erdő,
amikor levegőt tisztít. Most akkor innentől jön egy kis tudomány, jó? Tessék? A stimmel, tehát minden ilyen így van, de sok helyen ég az erdő, és azzal nem akkora a baj. Amazonasszal egy kicsit más baj van, mondom, Afrikában ugyanekkora ég, mondjuk a Szibériában is az már baj, az már egy kicsit probléma, de az Amazonasszal az a baj, hogy Amazonasban borzasztó nagy, körülbelül akkora, mint Európa az Amazonas őserdő, tehát nagyon nagy, és az őserdő, az, mivel ekkora, ezért a saját esőjét azt megtermeli. Tehát annak a 40-50-40%-a körülbelül annak az esőnek, ami lehullik, az ott párolog el. Tehát ami nem a óceánból jön az eső, hanem ott párolog. Ugye nagyon nagy, sok fa, minden párolog. Tehát a saját esőjének egy jó részét az saját maga termeli. Akkor innentől kiszámolta, mi van, ha ő nincs. Akkor mennyi lesz az eső? Jóval kevesebb. Így van? Ha jóval kevesebb az eső, akkor ugyanaz a növény meg tudott élni? Ez a pont. Tehát az a gond, hogy ha elkezd csökkenni az erdő, akkor csökken az eső mennyisége, ha csökken az eső mennyisége, akkor egyszer megváltoznak a föltételek, és más típusú növényzet tudna ott megtelepedni. Ez a más típusú növényzet, ezt úgy hívják ma, hogy szavanna. Tehát tulajdonképpen esőerdő helyett szavanna tud lenni a mostani ismereteink szerint. Tehát, hogyha az a bizonyos 40%-nak jó része hiányzik, akkor annyival kevesebb az eső, hogy nem tud esőerdő lenni, hanem szavanna lesz. Egyébként az Amazonas az rendszeresen ég, tehát az nem probléma, hogy ég, mert ugye hát végülis a parasztok is ugye ott termelnek, mit csinál a paraszt? Megtermeli. Biztos láthatok itt is már tarlóégetést, nem? Ott is ugyanez van, megtermelted ott a száraz cucc rajta a területen, tehát a leszáradt növényzet, azt úgy tünteted el legegyszerűbb, mert veszel egy gyufát, ráteszed, és mivel egy mellette esőerdő van, az erdőig ég, és ott abba hagyja. Most az a gáz, hogy nem hagyja abba, hanem tovább ég. Kicsit, ami meglepte az Amazonas ismerőket is, hogy körülbelül eddig amennyire tudjuk, hogy amekkora volt akkor, amikor az első konkisztátorot megjelent, tehát a spanyolok azok megjelentek, ahhoz képest kb. 20%-ot vesztett az erdő eddig, tehát 80% megvan, de ez a 80% ugye nyilván már egy kicsivel kevesebb vizet termel, ez már valamennyivel előrébb hozta ezt a száraz időszakot, amikor meggyullad az erdő, és Ez a gond, hogy ez a, nem tudjuk, hogy mikor fog ez átbillenni, amikor már hiába fogod védeni az erdőt, hiába ültetsz fát, teljesen mindegy, mert megváltozott az időjárás, tehát ez beindul. Jó? Ami fura volt, hogy közvetlen, hogy akkor még egy kis politikát is mondjunk, utána volt a G7-eknek a találkozója, és a G7-ek találkozójáról azt írta egy gazdasági szakíró, a Bloomberg, hogyha ez mond valakinek valamit, szóval ő egy minőség. A Bloomberg azt írta, hogy ez nevetséges volt, tehát itt tetszett, ahogy összejöttek, és amilyen problémák feszítik a világot, és amilyen, hát ahogy Trump és Macron, meg egyebek, elsőbb a Trump is olyan, hát ezek a poénkodok, meg mondok okosakat, de hát én vagyok a világvezető hatalmának a vezetője, nem? Szóval ott azért hitelesen hosszú távra mondani kéne valamit ezzel szemben. Hát nincs is ég, mi az, hogy globális fölmelegedés. Múlt évben is lefagyott a szilvám a telken. Hát szóval ez most, tehát ilyen szintű beszélgetés, ez nonsense. És tehát, hogy egyszerűen nincs pozitív hozzáállás, mi ebből a következtetés, mi a megoldása a klímaváltozásra. Tessék? Egy megoldás van csak.
Nem úgy értettem, hogy persze, de a pápa szerint erről...
A pápa szerint van megoldás, ez egy másik téma, egy másik előadásnak a témája, az is igen. Ugye úgy... Még egyszer? Hát úgy gondoljuk, hogy nincs megoldásra igazán. Mondjad még egyszer?
Hát a nekik a megoldás.
Ja, nekik az a megoldás, hogy nincs klímaváltás, egyszerűen tagadjuk, hát ez nonsens. Ugye eléggé napi szinten lehet érezni. A lényeg az, hogy ha végig gondoljuk, akkor csak Jézus eljövetel lesz a megoldásra, nem? Nem tudunk rá jobban. Mondok egy másik pontot, ami megint csak ilyen, hogy lehet, hogy elsiklott a figyelmetek az újsághír, mert ez kevésbé föltűnő. Most nemrég Trump felmondott egy egyezményt az oroszokkal. Nem tudom, tudja valaki, hogy mit, egy katonai egyezményt. Arra hivatkozva, valószínűleg igaza volt sajnos, hogy az oroszok úgyis megszekték, úgyhogy teljesen mindegy ezt aláírni. Ezt mondom szakszerűen, elnézést érte. Tessék? Azt még nem. Az a következő. Az egy nagy kérdés, hogy azt fölmondja. Valószínűleg igen. Ez a középhatósugarú cirkáló rakétákra vonatkozó egyezmény. Ez 1987 óta van. Ez nagyon tudományosan hangzik, de mondom a lényegét. Ugye ez arról szól, hogy ez a 500-tól 2500-3000 kilométerig, vagy akár a fölötti távolságig el lehet lőni egy ilyen cucca. Ezt kilövöd, ezért cirkáló rakéta, tehát elég laposan megy. Nem tudom, emlékeztek-e most volt ez a bizonyos szaúd-arábiai tűz, azt elég sokan azt gondolják, hogy Iránból kilőtt cirkáló rakétákkal érték el. A rakétákkal az a gond, hogy ez laposan repült, tehát nem magasan, cirkál, tehát tud kószálni egy kicsit jobbra-balra, nagyon nehéz földeríteni, és mivel a hangsebességnek a többszörösével repül, ezért pár ezer kilométert megtesz óránként, tehát mondjuk itt kilövöm, akkor mondjuk 3 óra múlva USA-ban becsapódik, szóval tehát nagyon kevés az idő rá fölkészül, nagyon nehéz kivédeni. És ugye ezt az egyezményt mondta fel USA. Most ebben ugye mi a gond? Az, hogy annak idején, hogy benne éltünk a hidegháborúba, és azt mondtuk, hogy milyen volt, meg stb. Most ugyanabban benne élünk, egy fegyverkezési versenyben vagyunk. Ezzel, hogy fölmondták, most vannak ilyen, de ez már csak a Daninak lesz érdekes, vannak ilyen föltételezések, hogy atommeghajtású cirkáló rakétákat is csinálnak már, ami attól poén, hogy elég sok energiát beleteszek, akkor elég sok ideig tud lőni, tehát kilövöm, 3-szor körbe megy a földön, és utána csapódik be, nem lehet kiszámolni, hogy honnan jön. Tehát nagyon nehéz, mert tudom, hogy most Irán felé kell figyelni, akkor arra irányítom a radarokat, és nézem, hogy jön-e valami. De onnan kilövök valamit, és körbe jön, és úgy jön, akkor az gond. Tehát, és akkor még nem megyek tovább, de amit a Zoli bácsi mond, az jövő év elején jár le. Ez az atomfejekre vonatkozó azoknak a maximális száma. De belegondoltak, 10 000 atomfej van most. Körülbelül a Szovjetunió, meg Oroszország, meg USA, de most még mindig beugrik a régi név. 10 atomfej. Most egy robbanó fej az mondjuk egy Budapest. Tehát most nem mindegy, hogy most akkor lesz még 20 000, vagy elég ez a 10 000. Nem? Szóval, tehát egy robbanó fej, hát csak egy kis matek, most nem tudom, a Hiroshima-ban, Nagasaki-ban, mert leesett, az 20 kilotonnás volt, most az, hogy 500 megatonna, az egy teljesen, 20 kilotonna, 500 megatonna, nem akarlak fárasztani a matekkal, az 25 000-szer több. Tehát 25 000 olyan bomba egy bombában, az nem egy Budapest, ez egy Magyarország egyszer, és ebből van 10 000 darab. A nehézség még az, hogy... Tessék? Észak-Koreában van 3 darab, az végül is fenyegetni tud, de igazán az komoly erő, nem? De a Kínában van 300 darab a mostani tudásunk szerint, és a nehézség a Kína most per pillanat. Akkor bocsánat, még egy szakma, hogy a fiatalember is képzett legyen. Nem tudom, tudjátok, hogy mi a kihívás az 5G-vel. Az 5G-s... tehát van az 5G-s telefon. Az 5G-s telefonnal az a gond, hogy azt kettőt tud, amit nem sokan tudnak. Egyik az, hogy azonnal reagál. A 4G az egy ilyen, lenyomom a gombot, és mondjuk egy fél másodperc múlva hallod. Ezt te nem veszed észre, tehát szó nincs róla. De hogyha vezérelsz valamit, ezt észreveszed. A másik különlegesség az 5G-nek, tehát az 5G az azonnal. A másik különlegesség az 5G-vel, hogy a 4G az egy területen ezt Balázs tudja jobban, de én úgy tudom, pár száz, tehát egy négyzetkilométeren mondjuk 100-150 eszköz lehet. Tehát ha egy stadionba összejön sok ember és bekapcsolja a telefont, akkor az lehal. Tehát nem véges szám, eléggé véges szám. Az 5G-nél lesz jó pár 10 000. Tehát a stadionba összejönnek, ott mindenki bekapcsolja a telefont, tudnak dolgozni. Most ez hogy jön ide? Úgy jön ide, hogy csináltak már, egy kínai úr csinálta meg ezt, hogy ücsörgött a szobájában, és onnan csinált egy agyműtétet. Ez megtörtént, tehát ez most egy fél éves hír. És azért tudott agyműtétet csinálni, mert 5G-vel kötötték össze. Tehát agyműtétet azt jelenti, hogy mozgatom, és ott is ugyanúgy mozog. Tehát nincs időeltolódás, hanem teljesen precíz és jó. Agyműtét sikeres volt, páciens rendben van. Ez hogy jön ide katonailag? 5G-vel semmi probléma, ha veszel 200 drónt, ezt egy komputerbe összekötöd, és onnan vezényled. És akkor ezt fog ki a túloldalon, hogy akkor gyakorlatilag egy drónhadsereget tudsz egy központi számítógépről úgy vezérelni, hogy teljesen precízen és pontosan, és nem időbeli késleltetéssel. Katonailag nagyon veszélyes az 5G. És ugye a másik veszély az, hogy ebben az első cég, aki 5G-t fejleszt, és a negyedik cég, aki 5G-t fejleszt, az kínai. A köztelévő kettő az európai, ezért van a szűrűs az eléggé tombola 5G miatt. Tehát eléggé probléma, és ezért vannak ezek a dolgok. Na most miért mondom el ezt Isten igehirdetés keretében? Mert nagyon érdekes, meg szép, de miért? Mi erre a megoldás van megint? Tehát ha végig gondoljátok, ezek olyan, még az 5G-nek a emberek megfigyelésében nyújtott lehetőségei, azok megint csak döbbenetesek. Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami életveszélyes. Katonai fenyegetésre mi a megoldásunk? Megint csak egy megoldásunk lesz, más nem. Tehát várjuk Jézust, mert erre úgy logikus megoldás, hogy mert oda megyünk és rábeszéljük a kínaiakat, hogy most akkor ne 300 legyen nekik, hanem szereljék le, és 0 legyen, és ne tudják szétlőni a szomszédot. Hát elég nehéz. Tessék? Eléggé nehéz. Tehát nehéz ezzel mit kezdeni, és amikor megfojtanád itt a fenyegetést, akkor értem fölburjánzik a másik oldalon. Tehát az ember ez képes elpusztítani az embert, ez nem kérdés, bárhol, bármikor, bárkit nagyjából. Körülbelül ez a helyzet, és hogyha akarja, akkor mindenkit egybe. Tehát saját magunkat el tudjuk pusztítani, és erre végül csak Jézus eljövetele a megoldás. Most akkor mi helyzetünk, és innentől jövünk egy érdekes pontba, hogy nekünk akkor mi az utunk, és hogy tudunk ebbe a világba eligazodni, jól élni, rendbe lenni. Én hallgattam egy igehirdetést, és nagyon egyet tudok vele érteni. Aki azt mondta, hogy a adventistáknak a világ legboldogabb embereinek kell lennie, nem? És ez nem úgy, hogy most akkor legboldogabb embereinek kéne lennie, hanem kell lennie, és pont, ez nem kérdés. Tehát végülis nagyon sok üzenetünk van, ami a miénk, és nézzük meg, hogy mi ennek a boldogságnak a forrása, és erről beszélgessünk egy kicsit, nem túl egyszerűen. Péter második levele, az nekem egy nagyon kedves igém. Egyszer egy fiatalok Jézusért tábornak volt az alapigéje. Péter második levele első fejezet, és a harmadik, negyedik, és ha ilyen szűken vagyunk, akkor ti olvastok, jó? Második fejezet, első, második levél, első fejezet, és ott a harmadik, negyedik vers. Tehát második levele, Péter második levele, első fejezet, harmadik, negyedik vers. Gyönyörű ez az ige.
Mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, melyet kívánságban van e világon.
Gyönyörű ez az ige. Ugye a kulcsa, és arra szeretnék egy kicsit fókuszálni most, és egy kicsit úgy mégis házi feladatot akarok adni mindenkinek, hogy olvassa az igét és imádkozzon sokat. Mégpedig az, hogy tud minket megajándékozni az Isten. Úgy tud megajándékozni mindennel, ami az életre és a kegyességre. Gondolkoztok ezen az életre és a kegyességre, nekem annyira tetszik a két kifejezés így egymás mellett. Az élet az, hogy a hétköznapi életben jól működsz, nem? A kegyesség pedig az, hogy Istennel való kapcsolatod rendben van. Ezt mind a kettőt meg tudja adni, hogyan? Annak megismerés által. És ugye itt vagyok, János 17.3, azt mindenki tudja, nem? Nagyjából. Erzsike biztos.
János 17.3, én vagyok a szőlőt.
Nem? János 17.3, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, egyedül igaz Istent, és a Jézus Krisztust. Ugyanez, tehát a megismerés. Kicsit ebbe szeretnék egy kicsit úgy elgondolkoztatni benneteket. Nagyon sok olyan kifejezés van a Bibliában, amikor azt mondja, hogy egyszer ez a helyes, egyszer az a helyes. Ugye Zozó mondta most Nagyvázsonyban, és teljesen igaza van, hogy azt hiszem Ezrás valamelyik elfogadta, Ezrás talán elfogadta, vagy fordítva volt, hogy Ezrás elfogadta a kíséretet a királytól, Nehémiás pedig azt mondta, hogy nem fogadom el a kíséretet.
És a katonai kíséretet.
A katonai kíséretet, igen. És akkor végülis egyszer ez volt a helyes, egyszer az volt a helyes. Szóval nem a jelenség maga a fontos, hanem egy kicsit az ember meg a mögöttes tartalom, vagy a mögöttes gondolat. És nagyon sok ilyen van a Bibliában, amikor azt látjuk, hogy egyszer ez, egyszer az a jó. Tudtok, erre van egy egész fejezet erről. Prédikátor 3. Igaz? Ott csak a negyedik verset, ha valaki elolvassa. Az egész fejezet erről szól. Nem az egész, de még a fejezet fele. Erről szól. Prédikátor 3-4. Megvan, Zoli bácsi? Akkor olvasd. A négyes csak.
Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje a jajgatásnak, ideje a szöggetésnek.
Igen, hogy hol ez a helyes, hol az a helyes, nem? Tehát nagyon nehéz ezt megmondani, most ez a helyes, vagy az a helyes. Én most elmondok egy dolgot, ami egy ilyen nehéz pont. Ez a nekem nagyon alapigém a János 8, és ott az 2-től 11. vers. János 8-ban, és akkor nézzük meg pont ezt a hogyan tudok Istenhez egy kicsit közelebb kerülni kérdéskörből. Nem fogjuk végigvenni az igét, mert azt úgy gondolom eléggé ismeritek, de azért szerintem olvassuk el a 2-től a 11-ig.
8.
2-től a 11-ig, gyönyörű ez az ige szakasz, és nekem egy alapigém.
Jó reggel azonban, ismét ott van a templomban, és az egésznek hozzáméne és felülén tanítsa valamiket. Az írás tudók és a farizósok pedig egy asszonyt érjenek hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt mondták néki: Mester, ez az asszony tetten kaphatott, mint házasságtörő. Törvényben pedig megparancsolta nekem Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen minden, mivel vádoljuk. Jézus pedig lehajolva az ujjával ír vala a földre. De amikor szorgalmazva kérdezik őt, el legyen esetve mondanék őt. Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És újra lehajolván írt vala a földre. Azok pedig ezt hallván, és a lelkiismeret által vádoltatván, egymás után kimennének a vénektől kezdve mind az utolsói, és egyedül Jézus maradt vala, az asszony, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedik, senkit sem látta az asszonyon kívül. Mondanék én, asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt pedig mondta, senki, uram. Jézus pedig mondani, én sem kárhoztatom.
Nagyon sok mély dolog van ebben a igében. Mondjuk, csak nézzétek, ez a kárhoztatlak szó, ugye, hogy ez szerepel itt, tehát nem az. Tehát a kárhoztatás ez mindig egy kicsit erős, tehát ez a lelki sorsát dönti el a másiknak, amikor kárhoztatlak, hogy bűnös vagy, és annak a következményét fogod megkapni. Nekem, amitől, hát mondjuk egy pár dologtól nagyon, nagyon tetszik ez az ige. Egyik ugye az, hogy a farizeusok, ez az eszköznek használom az asszonyt. Ez egy nagyon durva dolog, nem? Gyakorlatilag Jézus volt a cél, de nem érdekelte őket, hogy az asszony az belehal közben. A másik, ami nekem nagyon szép, az, hogy van egy nagyon zajos jelenet, és közben Jézus az nyugodt, nem? Végig higgadt. A harmadik, és aztán mondom a negyediket, mert a negyedik lesz lényeges most. A harmadik az, hogy az asszony aztán elmegy, és ő egy más asszony lesz utána. És ez a kereszténységnek az óriási ereje, nem? Most vagy valaki, de bármikor találkozhatsz Jézussal, imában, otthon, útközben, mindegy, bármikor találkozhatsz, és utána más lehetsz. Nem, hogy mindig van egy második esély, vagy mindig van egy tizedik, vagy egy huszadik esély, nem? Mindig mehetsz Jézushoz. Ez van ebben a történetben, és ez a kereszténységnek a lényege. És amiről most beszélnénk, az az, hogy szerintetek a farizeusoknak igazuk volt, vagy sem, amikor meg akarták kövezni az asszonyt? Tessék?
Elvileg igazuk volt.
Félik, de ők is ugyanolyan bűnösök voltak benne, mint az asszony?
Na most igazuk volt, vagy sem, hogy meg akarták kövezni?
Törvényileg igen.
Nem. Mert?
Hát, hibát követtem.
Még egyszer, egy hibát?
Hát, hibát.
Eljárási hibát, mégpedig?
De hol a másik hibé?
Hogy hol van a másik
hibé? Hát,
figyelj, most másik elszaladt, attól még az egyiket meg kell kövezni, nem? Azt mondja Mózes, teljesen igazad van, hogy meg kell fogni mind a kettőt, és mind a kettőt meg kell kövezni. Ez van Mózes törvényében. De ettől most, hogy a másik nincs itt, attól az egyiket még meg kell kövezni. Nem?
Meg kell kövezni?
De eljárási hiba több is van, mert Jézusnak mi köze volt a történethez, úgy őszintén. Most miért őt akarták döntőbírónak? Arra figyeljetek most, hogy farizeusoknak igazuk van valahol. Nem valahol, farizeusoknak igazuk van. Jézus akkor mit csinál? Mit gyakorol igazán? Mi az, amit ad az asszonynak?
Kegyelmet,
az így van. Tehát Jézus ez a kegyelmes lesz, a farizeusok lettek volna az igazak, nem? És ez a két szó most ezzel, hogy Jézus kegyelmet ad, egyébként igazságot is gyakorol, mert ugye azt mondja, hogy eredjél és többet ne vétkezzél. És akkor itt egy kicsit eljutunk ahhoz, hogy amikor mondjuk bejutunk a mennybe, akkor Jézus igazságot gyakorol velünk, vagy kegyelmet?
Kegyelmet.
Attól függ. És igazság. Hát ugye most mondta Dávid pont az alapigét, nem? Hogy hisztek Jézusban? Akkor, hogyha valaki hiszen ő benne, akkor örök életet ad, nem? Ezt írja az ige. Hát akkor most mi a pont? Akkor igazságot gyakorolt, vagy kegyelmet? Szóval valahol ez a... Tehát, és hogyha valakit kizár a mennyből, akkor igaza van, vagy szóval, hogy mondjam, igazságot gyakorolt, vagy kegyelmet azzal szemben, akit kizárt. Ez megint egy nehéz kérdés, mert ugye kizártam azt, akit kizártam, akkor valahol kegyelmet is gyakoroltam, mert itt is pokollá tette a földet, nem? Hát nézzetek körbe most, hogy azért beszéltünk az elején, hogy milyen a földünk. Ezt mi hoztuk össze, tehát hogyha mennyibe is ugyanez az ember közeg van, akkor ott is egymás életét is pokollá fogjuk tenni. Tehát nem biztos, hogy ő jól érezni ott magát, ha azt mondják, hogy Lowell ezt úgy szoktam mondani, hogy nem lesz alkohol, nem lesz házasságtörés, nem? Biztos akarsz jönni? Igaz? Nem lesz szerencsejáték, nem lesz lumpolás, biztos akarsz jönni? Ezt szoktam mondani, és valahol igaza van, nem?
Tehát,
hát igen, és ezzel lehet, hogy csak arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy amikor azt mondjuk, hogy igazság, meg azt mondjuk, hogy kegyelem, akkor saját fogalmainkat akarjuk ráhúzni az Úrra, nem? Tehát ha végig gondoljuk, akkor amikor itt a házasságtörő nőhöz viszonyult, akkor mi azt mondjuk, hogy kegyelmet gyakorolt. De egyben igazságot is gyakorolt, mert elismerte azt, hogy az asszony belül mélyen, hogy ezt meg akarja bánni, és új életet akar kezdeni, nem? És ezért azt mondta, hogy nézd, itt megvizsgáltam az egész helyzetet, nem csak egy kis részét, és az egész helyzet alapján az igazság, hogy neked az a helyes, ha tovább élsz, nem? Ez a igazságos döntés. Kívülről ezt úgy látjuk, hogy kegyelmet gyakorolt, nem? Amikor bejutunk a mennybe, akkor sokan azt mondják, hogy Isten igazságot gyakorol, mi mindannyian azt hiszem azt mondjuk, hogy kegyelmet gyakorol, úgy fogjuk érezni magunkat, de akkor, tehát így van. Mondjatok még ilyen párokat a Bibliában. El akarlak gondolkoztatni, és utána mondom, hogy mi a lényeg. Ilyen párokat, ami van a Bibliában egy csomó. Most olvast az Oli bácsi is például. Öröm, szomorúság, nem? Isten azt mondja, hogy van Isten szerinti szomorúság, ez egy nagyon jó dolog, így van? És ugye azt is mondja az ige, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek. Akkor most szomorkodjunk, vagy örüljünk, nem? És ha belegondoltok, ez a kettő, ez nagyon-nagyon összefügg, nem? Akkor fogunk örülni, hogyha szomorkodunk is néha. Tehát ha Istenre ráhangolódunk a szomorúságunkkal, rájövünk arra, hogy Isten nagyon fölöttünk van, akkor tudunk békében örülni, nem? Van még? Nekem sok van, sokat fölírtam. De csak azért, hogy ugye az alázat és az önbizalom, nem? Igaz? Az is teljesen, hát a Biblia tele van azzal, hogy alázatos legyél, és akkor Pál azt mondja, hogy legyetek az én követőim, nem? Meg Pál azt mondja, hogy hát ne féljetek attól, hogy odaálltok a világ vezetője elő, majd az Isten megmondja, Szentlélek majd sugall téged, hogy mit szóljál. Nem? Legyen önbizalmad. Így van? Akkor az alázat és az önbizalom is ugyanúgy biblikus tanács, nem? Akkor melyik a helyes? Az, ami Isten szerint való, nem? Igen?
És akkor most én azt írtam el, hogy Isten mindent tette kegyelem. Még az is, ami rossz. Például a próbákon. Az is, annak is megvan a célja.
Meg.
Hogy a kegyelemben élhessünk. És te mondtad, hogy az, aki a úgynevezett pokolra jutna, az nem juthat be a mennyországba, mert ott se érezni magát. Akkor az is kegyelem annak.
Annak így van.
Isten nem tudnám kegyelmet gyakorolni.
Jó, én nem megyek végig a listámon, majd gondolkoztok rajta. Engem nagyon mozgat ez a kérdés. Mi az út? Most hogy tudsz akkor, hogyha körbenézel a világba, látod, hogy csak Jézus második eljövetele a megoldásra, ebben a világban kell élned, nem? Ebben a világban kell helyesen mozognod. Most kaptam egy hosszú fölmérést, nagyon jó volt az anyag, hogy a fiatalok miért hagyják el az egyházat, vagy akik ott maradnak, azok is milyen feszültségekkel élnek. Mindent Amerikában mérnek föl, és amerikai. Nem adventista, de ettől nagyon kellemes és jó. És tulajdonképpen az egyik pontja, vagy egyik ilyen hangsúlyos pontja, hogy az egyház nem tud igazán jól viszonyulni a világhoz. Hogy egy kicsit olyan elzárkózók vagyunk. Tehát, hogyha minden, ami mindig szoktuk is használni, nem, hogy az ilyen világi. És mi az, hogy világi? Hát én amikor felveszem az akkómat, ez most világi vagy egyházi zakó? Most őszintén. Ez? Hát akkor világi. Használjuk ezt a nyakkendőn. Világi vagy egyházi? Na, hát, Szóval ez a világi szónak egyszerűen nincs értelme valahol, de mi ezt használjuk, és akkor ez olyan prejoratív egyből, hogyha rámondunk valamire, ez világi, akkor az már prejoratív, és ez egy kicsit de facto azt a tény sugározza, amit nehezen viselnek a fiatalok, hogy félünk a körülöttünk lévő világbefolyását. Teljesen igazunk van, tehát nem arról szól, hogy most ezt eresszük be, vagy hasonló, hanem inkább az, hogy a körülöttünk való dolgokhoz való viszonyulásunk az több benne a félelem, mint a kimunkált, végigküzdött dolog. Tehát jobban féltjük a gyermekeinket, ami helyes, mint hogy, tehát, hogy mi van, a gyerek az megy körbe, fog találkozni nagyon sok mindennel. Alkoholizmus ez az, és erre tulajdonképpen egy értelmes épeszű választ kell adni, ami nem arról szól, hogy ne csináld, fiam, hanem egy végiggondolt válasz. Azért ne csináld, mert így, meg így. Meg azért, meg rám néz, akkor ez hiteles legyen. Tehát a valahol a belül a hát én azt szoktam mondani, hogy ugye el kell végezni egy munkát nekünk, tehát valahol és el kell jutnunk a felelősségnek egy szintjére. Most hogyan fogjuk ezt a munka az arról fog szólni, hogy egyáltalán ezeket a válaszokat megküzdjük. Én nagyon szerettem a Fiatalok Jézusért táborokat. Miért szerettem nagyon, és miért volt nekem nagyon nagy áldás? Ott volt 20 fiatal. Azoknak voltak kérdéseik. Ezek föltették a kérdéseket. És akkor nem lehetett ilyet mondani, hogy hát most, bocsánat, Ellen White ezt mondja, és akkor ez így van. Ez úgy nem ül. Tehát ha adventista vagy, akkor én abba hiszek, hogy nyugodtan, a feleségem az teljes pánikolt, amikor már házasok voltunk, és még nem voltam megkeresztelve, és akkor elmentem ilyenek egy Jehovákkal beszélgetni, beszélgettem a hitesekkel, mert én abban hiszek, hogy azért vagyok adventista, mert itt a legjobb helyen van, nem? Hát akkor most miért féljek attól, hogy beszélgetek a többivel? Csak ehhez ki kell küzdenem azt, hogy én úgy higgyem, és az a mély hit legyen bennem, hogy itt vagyok a legjobb helyen, nem? Akkor most miért probléma, ha elmegyek és a pünkösdieket megnézem? Hát tanulok tőlük maximum, de megmondom, hogy én ide soha többet, mert ott sokkal jobb helyen van. Szóval valami ilyesmi az, ami a gyerekeinkkel kapcsolatban nem nyilvánul meg sokszor, hogy hát nézd meg, akarod próbálni, próbáld meg, de biztos vagyok benne, hogy ez meg ez fog következni, és itt leszel. Vagy. Tehát, hogy nem akarom ezt erőltetni, mert nem lenne helyes, hogyha ezt így biztatnánk is a gyerekeket, csak ezt a tudatot, ezt érezniük kell rajtunk, hogy mi azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy ez a legjobb hely, nem? És akkor utána kevésbé fognak a... És utána nem azt érzik, hogy mi úgy féltjük őket a világtól, hogy nem tudjuk rá a válaszokat, igen?
Akkor, hogyha a feszességünk emelünk az összmenetős konferenciákra, az egy hívig megnézték, hogy néztük el, hogy kerültek ők oda, akkor jó, hogy elmennek, mert végül is ott tudnák hirdetni azt a hitet, ami az övé, nem zavarja meg őket az a más többi. Imádkozni együtt tudod, hogy csak kicsit mindig mondták, hogy együtt imádkozott előre. Most ez miért?
Innentől az egyházpolitika. Nekem van erről egy elég egyszerű álláspontom. Ugye Ellen White is mit mond, meg a Biblia is azt mondja, hogy nyugodtan menjek bárhova, ahol tudok érdemben hozzátenni a történethez. Tehát tudom a hitemet hirdetni, és tudok befolyást gyakorolni. Tehát nem baj, hogyha elmegy, csak nem jó, ahogy most elmegy. Oda megy, és az egységért imádkozik. A mellette lévő katolikus is az egységért imádkozik. Ugyanaz, amiről most beszélünk. Én az egység alatt értek valamit, hogy a Bibliában legyünk egyek. A katolikus az egység alatt ért valamit, hogy a katolikus egyház égisze alatt legyünk egyek, nem? Ezek után, hát én nem tudom, vagy nagyon meg kell gondolni a szavaimat, hogy mit mondok, és ez legyen erős és ütős, és utána lehet, hogy soha többet nem hívnak, nem baj. De csak úgy elmenni, nem biztos, hogy nem. Ha nem hívnak, az nem probléma. De ez most fogalmam sincs, mi hangzott ott, nem is akarok vele foglalkozni, nem az én hatóköröm. Hallottam, kérdezték, ezért végig gondoltam, hogy mi lenne az álláspontom. Majd ha megkérdezik, akkor megmondom. Jó, tehát ezekkel küzdeni kell. Most mit mondok az egész igehirdetésben, és akkor nézzük meg azt, hogy ugye azt írta az ige, hogy annak megismerése lesz a mi életre és kegyességre való ajándékainknak a forrása. Tehát nekünk nagyon kell küzdenünk ezzel, hogy az annak megismerése az a miénk legyen. Erről fog a délután is szólni egy kicsit. Ez nem fogja egyházi határozat a mi üdvösségünket elrendezni, nem fogja egyházi határozat azt mondani, hogy Kollár Marikának már megvan a krisztusi ruhája, ezt majd Jézus meg fogja mondani, így van, meg Kollár Marikának kell kiküzdeni, meg nekem kell kiküzdenem. Tehát nekünk igenis küzdenünk kell, és igenis nyitott szemmel, és a világra is nyitott szemmel kell olvasnunk az igét, hogy a világra válaszolni tudjunk itt a Földön, és a mennyei mintaképet ezt egyre jobban kitükrözzük. Kiírtam egy-egy igét, de ezt tudjátok. János 17:17, olvassuk el azért. Jó? És valaki még a Zsoltárok 42:1, utána még egyike, és akkor ott befejezzük.
János 17:17, szented meg őket a te igazságoddal, az a igéd.
Így van, ha az igében nem mélyülünk el, akkor vesztettünk. Tehát akkor nincs miről beszélni. Tehát ha nem tudunk egy pár igét felsorolni, amikor ránk kérdeznek, az nem jó. Zsoltárok 42:1.
Az éneklőmesternek korán fiaimnak tanítása.
Igen, akkor kettő.
Mint a szavazat,
azaz.
Imádkozik a szóvizető, úgy imádkozik az én lelkem, hozzá, ó Uram.
Így van. Tehát, hogy a szarvas kívánkozik a főüzek, úgy akarok én hozzád közeledni, én jobban megismerni téged. Ez legyen egy belső vágy, egy öröm, hogy egyáltalán foglalkozhatok az igével, nem? Nézzük a végére a bibliaolvasás kulcsigéje, az apostolok cselekedete 17:11. Ez minden bibliaolvasás előtt érdemes végig gondolni. 17-es, 11-es. Klasszikus a történet, de az igét nézzétek meg, és nagyon... 17-11.
Ezek pedig nemesebb lelkűek valának a Tessalonika belieknél, úgy, mint akik bevedik az igét teljes készséggel, napokként tudakozva az írásokat, ha úgy vannak ezek.
Tehát jött Pál apostol, nagy tudással, képzetten, sok tapasztalattal elmondta, hogy ő mit gondol. Mondták, hogy köszönjük szépen, örülünk neki, mi elmegyünk és megnézzük. Ez az első pont, amit látunk ebből az igéből. Tehát teljesen mindegy, kiállít, el kell menni és meg kell nézni. A tiéd, a te hited lesz a fontos a idők végén. Mindegy, hogy a lelkészünk az mennyire hisz vagy nem hisz, vagy az egyház elnökünk az egy nem érdekes. A te hited lesz a fontos és a te biblia ismereted. Második pont pedig az, hogy úgy mentek el, hogy bevevék az igét teljes készséggel, igaz? Ezért mit takar? Tehát nem csak elmentek és kritizálták Pál apostolt, ha mai szót használunk, de nem kritizálták, hanem meg akarták érteni jól, hanem azt is olyan szívvel tették, hogy bevették az igét teljes készséggel, tehát tudták, hogy az igéből valamit kiküzdök, akkor az nekem az életem alapja lesz. Tehát amit megtalálok az igében, az rendben lesz. Mindegy, hogy mit mondasz, megnézem az igében, és az igében megtalálom, akkor rendben van. Így van? Jó, tehát ez egy nagyon fontos, ez az apostolok cselekedete 17:11, hogy végülis nekünk az ige kell, hogy a vezérfonal legyen, és nem az, amit hallunk és mondunk. Jó ezt figyelembe venni és tartani. Mindig azt mondom, hogy bármelyik egyházból, bármelyik emberrel leülök bármikor beszélgetni, ha ige van közöttünk. Egy Jehovával ezért nem tudsz beszélgetni, mert te előveszed a Bibliát, ő meg előveszi a, nem tudom, hogy hívják ezt a...
Őrtorony,
vagy pedig van egy kis könyvecskéjük is, még az tragikus, hogy mondasz egy kérdést, akkor föllapozza a választ, és ott olvassa, és mondja, hogy jó, de ennek mi közel a Bibliához. És akkor mondja, hogy hát jó, de ez az igazság. Hát mondja, mitől most őszintén. Tehát nekünk mindenképp a Biblia kell, hogy a fókuszban legyen, ez, ami közöttünk legyen, és közöttünk, nem is tudom, döntőbíró legyen, és ez, amit olvasni kell és küzdeni kell, hogy aztán a hétköznapi egyszerű kérdésekre is ebből tudjuk meg a választ. Tehát ebből legyen meg az irányunk, és ez legyen meg az, ami iránymutatás. Zárásként egy adat, ezt biztos mondtam nektek többször, de elég nehéz ezt túlhangsúlyozni. Én nem ismerek egyetlen egy olyan fölméréssel, pedig nagyon szeretem a fölméréseket, amelyik nem azt mondja, hogy egy keresztény, egy gyakorló keresztény, az boldogabb, elégedettebb, mint a nem gyakorló keresztény. Jó? Tehát ha gyakorló keresztény vagy, ennek az életedben pozitív hatást kell gyakorolni, nem kérdés. Néha nyilván lesznek próbák, de ettől te boldogabb, megelégedettebb leszel, ehhez küzdened kell az igével. Ezt tegyük és ezt gyakoroljuk, és ehhez kívánok nagyon sok áldást nektek.
Adj engem Jézus, mint közelebb, így vezess mennyfelé lépteimet. Mondjon a lelkem, mond szeliden, vezd el békét és ott megpihen. Jézus, még közelebb, bűntelen szívemet nyújtom neked. Bízom, hogy így is elfogadod, bűntől az tisztára te moshatod, bűntől az tisztára te moshatod. Vonj engem Jézus, mint közelebb, életed elhagyom bűneimet. A jégek csávját, mint megvetett, nem váltó Jézusom, csak védelem. Megváltó Jézusom, csak védelem.
Jézusunk, köszönjük azt, hogy eljöttél a Földre, hogy megmutattad magad. Köszönjük azt, hogy ezzel nagyon nagy lehetőséget is adtál nekünk, hogy megismerjünk téged közelebbről. Kérünk, add meg, hogy ezzel a lehetőséggel éljünk, hogy nehogy az legyen, hogy amikor találkozunk veled, akkor azt mondd, hogy nem ismerlek titeket. Add meg, hogy ez a lehetőség, ez a szívünk vágya legyen, hogy küzdjünk az igével, hogy közelebb kerüljünk hozzád, hogy jobban megismerjünk téged, hogy jobban tudjuk, hogy mikor mit gondolsz. Add meg, hogy így tudjunk bemutatni majd téged. Kérünk, légy így velünk, légy a gyülekezetünk minden tagjával, és add meg, hogy amikor oda jutunk, akkor azok közé tartozunk, akiket ismersz. Amen.
Hallgasson Isteni dicséredet, s az örök létben élet legyek. Mondj engem Jézusom, mondj engem el, mondj engem Jézusom, mondj engem el.
Az Atya Isten szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk mindvégig. Amen.